ilyet szokott lenni. Minden januárban ökumenikus tiszteleten ima napokon szoktunk lenni, egy alkalom a vasárra, a katolikus templomban, egy alkalom a református kijében, keresztény ifjúsági egyletben, és egy alkalom nálunk van, és akkor szokták mondani, hogy az a legjobb beosztás, ha először a katolikus templomban vagyunk, ott nincs fűtés. Másodjára a református imateremben, ott már jó meleg van, a harmadik pedig nálunk, ott pedig meleg van. És akkor így lassan felmelegedünk. Hát most ez nem jönne be, ha itt lenne, de ez ritkán történik meg. Az évzáró vasárnapunk van, és ilyenkor a legjobb olyan dolgokra gondolkodnunk, ezt tettük délelőtt is, hogy mit jelent ez az év. Mi az, ami jellemzi azt, ami mögöttünk van, mik azok a kiemelkedő pontok, amit megjegyeznénk, és mi az a, melyek azok a mélypontok, amit legszívesebben elfelejtenénk. És az ember emlékezete szelektív. Az azt jelenti, hogy általában a rossz dolgokra emlékezik, a jót azt úgy kifelejti. Azért ott körbejártuk, megkérdeztünk többeket, hogy mi az, amit úgy lelki magaslatként értékelne, hát kiderült, hogy mindenkinek van. Mindenkihez valaki más, valakin máson keresztül szólt Isten, és úgy láttuk, hogy igencsak tart, mint a világ az emlékezetünk, és más-más érintette az embereket, kit az egyik munkasok volt, kit a másik gyermekmunkás társaság, kit valamelyik koncert, vagy egy igehirdetés. És végül azt láttuk, hogy annak a munkának, amit végzünk, van valami eredménye. Az egyik újságban úgy írta, hogy készítettek Európában egy felmérést a karácsonyról, és a karácsony körüli pillanatokról, hogy kinek mit jelent a karácsony, illetve mit jelent az ünnep. Nem csodálkozunk, ha épp elmondom ennek a karácsonynak a végeredménye, egy 20 népet, nemzetet megkérdeztek, hogy mi a számára a karácsony, és kiderült, hogy ebből a 20-ból egyedül a magyar nem tud örülni a karácsonynak. A számukra ez egy szomorú ünnep. És a szallag cím azt írta, hogy a magyaroknak még a karácsony sem öröm. Akkor sem tudnak boldogok lenni. Biztos, hogy ez így van? Vagy hogy így kellene lenni? Ezt nem, ugye? Az ember önmagából kell, hogy ki induljon, és magába kell megnézni azt, hogy milyenek vagyunk. Mi odahaza megbeszéltük, hogy próbáljunk meg eleve úgy indulni, úgy készülni, hogy amint valami méreg, harag, forrás van, akkor abban a pillanatban elnyisztancsuk, hogy ne legyen indulat, ne legyen feszültség, ha csak lehetséges, ne legyen semmi személyes gond, aminek megengedjük, hogy megölje az ünnepünket. Aminek megengedjük, hogy elfolytsa az örömünket. Mert képesek vagyunk arra fókuszálni, arra annyira odafigyelni, hogy önsajnálgatni magunkat, hogy lám nekem, milyen rossz az ünnep, lám nekem. És higgyük el, ez megint a szelektív emlékezetnek a része, olyan jól tudjuk felsorolni, hogy miért rossz. És olyan kevésbé tudjuk felsorolni, miért jó. És ezen kell változtatni, és akkor kezdjük sorolni, jó, mert családban vagyunk, jó, mert van fedél a fejünk fölött, jó, mert néha melegek a radiátorok, vagy odahaza tudunk egy kis meleg fészket teremteni, jó, mert van kivel megbeszélni, jó, mert van kit segíteni, van kit tanácsolni, mert ismernek hozzánk és eljönnek, és van sok dolog, ami miatt tud jó lenni, ha megfelelően tudunk mérlegelni, és megfelelően tudjuk csinálni a dolgainkat. És mindig egy-egy ilyen felmérés után kérdezem én, hogy hát milyen Isten félő ember az a nemzet, aki még karácsonykor is szomorú. Milyen hozzáállásunk van ezekhez a dolgokhoz. Az egyik újságíró, és a másik újságíró is azt írja, hogy elkezdte a karácsonyi címeket nézegetni, hogy miről hány cikk van, és azt állapította meg, hogy kevesebb van abból, hogy miért öröm a karácsony, és több van abból, hogy hogyan túlélni a karácsony, mikor leszünk már túl a karácsonyon. És azt mondja, sajnos ebben bajnokok vagyunk, velünk mindenkit. Ez a cikk nagy része, cikkek többsége, az magyarul volt. Nem szenvedés és nem szomorúság a karácsony, az ünnep, hanem öröm. És megvan a forrása, a hiány, az, amit egy héttel ezelőtt a lelki pásztor mondta, a lendő lelki pásztor mondta, hogy nem a gazdasági válság, a pénzhiány, hanem Isten hiány. Azaz, ami miatt nem tud öröm lenni az öröm. Nem tud ünnep lenni az ünnep. És nekünk úgy kell nézni ezeket a dolgokat, hogy az emberek ránk odafigyelnek, és megkérdezik, miért ünnep neked ez? Miért öröm neked ez? És ha van lehetőségünk, akkor bőséggel el kell mondani. Olvassuk Isten igéjét, a 90-es Zsoltárt fogjuk felolvasni, ezt fogjuk meghallgatni fennállva. Uram, te voltál nékünk hajlékunk nemzedékről nemzedékre. Minek előtte hegyek lettek és föld és világ formáltaték, öröktől fogva mindörökké te vagy Isten. Te visszatéríted a halandót a porba, és ezt mondod, térjetek vissza embernek fiai. Mert ezer esztendő annyi előtted, mint a tegnapi nap, amely elmúlt, és mint egy őrjárási időjel. Elragadod őket, olyanokká lesznek, mint az álom, mint a fű, amely reggel sarjad. Reggel virágzik és sarjad, és estére elherved és megszárad. Bizony, megemésztetünk a te haragod által, és a te búsolásod miatt megromlunk. Elédbe vetetted a mi álnokságainkat, titkos bűneinket a te orcádnak világ elé. Bizony elmúlik minden mi napunk, a te bosszúállásod miatt megemésztjük a mi esztendeiket, mint a beszélet. A mi esztendeinknek napja 70 esztendő, vagy ha feljebb 80 esztendő, és nagyobb részük nyomorúság és fáradtság, amely gyorsan tovább tűnik, mintha repülnénk. Ki tudhatja a te haragodnak erejét, és a te félelmetességgel szerint való bosszúállásodat. Taníts minket úgy számlálni napjainkat, hogy bőrszívhez jussunk. Térj vissza, Uram! Meddig késel, és könyörülj a te szolgáidon. Jó reggel elég is meg minket a te kegyelmeddel, hogy örvendezzünk és vigadjunk minden mi időnkben. Vidámíts meg minket a mi nyomorúságunk napjaihoz képest, az esztendőkhöz képest, amelyekben gonoszt láttunk. Láttassék meg a te műved a te szolgáidon, és a te dicsőséged azoknak fiaid. És legyen az Úrnak, ami Istenünknek jó kedve mi rajtunk, és a mi kezünk munkáját tedd állandóvá nékünk, és a mi kezünknek munkáját tedd állandóvá. Ennyi az igényünkre. Azt van megírva erről a Zsoltárról, imádság az örökkévaló Istenhez, hogy könyörüljön meg szolgálni, akik szomorú életüket az isteni harag veszélyes halálos ítélete alatt töltik. Kérés, hogy mutassa meg majd nekik kegyelmét, adjon okot az örömre, és áldja meg fáradozásaikat tartós értékkel. nincs más Zsoltár, mely megrendítőbben festené az ember szomorú állapotát, a szent és örökösen szégyenét. Mégsem jelent ez dacot, sem elkeseredést, a becsület elismeri a bűnt, a hit pedig Isten kegyelmét ismeri meg, amihez biztosan lehet kérése fordulni. Hogy Izrael 40 éves kényszeredett tartózkodása nagy és rettenetes pusztán, útban az ígéret földje felé, ilyen imádságot váltott ki, nem meglepő. Az Isten sértett haragja alatti emberi állapotot leíró két versszak, 3-tól a 6-ig, te visszatéríted a halandót a portba, mert ezer esztendő annyi előtted, mint a tegnapi nap, elragadod őket, ami reggel virágzott, estére elhervad. És a rejtett ellentétek által kiemelik a közbelső versszakok által a tárgyalt fő ellenpontokat. Az első versnél, az Úr, ami hajlékunk. Az Isten az örökké való. Ez a második. És a 12-es vers, nekünk pedig ki kell békülnünk napjaink csekély számával. És ez vezet a Zsoltár befejező részéhez, a kérésekhez. Jó reggel, elég is meg minket a te kegyelmedben, hogy örvendezzünk és végadjunk minden mi időnkben. Vidám is meg minket a minnyomorúságunk napjaihoz képest, az esztendőkhöz képest, amelyekben gonoszt láttunk. Ez a Zsoltár egy könyörgés Istenhez. És ebben a könyörgésben azt látom, hogy ez a befejező rész, ez nagyon fontos, azt látom, hogy a reménység a nehéz időkben, itt a lejárás szerint, nem lehetett más, mint Istennél. És pusztai vándorlás, ellenségek, támadások, háborúságok, mert egy részét mi tapasztaltuk, nem hoz más megoldást. Isten felé kell fordulni, és Isten az, aki megelégít, aki be tud tölteni bennünket. 15-ös vers, utolsó része, másik része azt írja, vidám is meg minket az esztendőkhöz képest, amelyekben gonoszt láttunk. Az idő, ami Istennél nehezen meghatározható, az embernél bizony könnyen meghatározható. Azok a nehéz évek, azok a nem szeretem évek, azok a nem kívánatos gyötrelmek, azokat mi jól meg tudjuk jegyezni. És abból nem tudjuk kiszakítani magunkat, csak a német legendák közt van Münchhausen báró, aki csodálatos meséket mesélt magáról, mint Hári János a magyar irodalomban, hogy amikor lovagolt az erdőbe, egy mocsárba jutott, és elkezdte a mocsár beszélni a lovat, és magát nem volt kihez kapni, hát elkapta a maga haját, és kihúzta. Ez csak ott létezik. Ember ilyet nem tud tenni. Hanem Isten az, aki meg tud ragadni bennünket, és a nehéz időben, a nyomorúság idejében, a nem szeretett napokban ki tud emelni bennünket. És ez így is van ábrázolva, ezt így is mondja az ige is. A legismertebb ilyen festmény a pápai rezidenciánál, a pápa magánkápolnájában van, a Sixtusi kápolnában, ahol Isten nyújtja a kezét. És a másik oldalon pedig a fiú, aki szintén nyúl Isten után. És ez a kinyújtott kéz Isten felől, ez mindig úgy van. A kérdés az, hogy mi nyúlunk-e utána. Megragadjuk-e azt, amit ő kínál, és kapaszkodunk-e belé, vagy valami más felé kapaszkodunk, máshova fordulunk. Az esztendőket, amikor említi, akkor azt tudjuk mondani, hogy bizony gyorsan pörögnek. Elmennek mellettünk, és csak úgy járunk, mint ahogy ilyen délelőtt, hogy mondták, hogy csillog a te fejed, most már nem is láttuk, mikor ő szültél meg. Hát mondom, igen. Ezek így mennek, de a kérdés az, hogy hogyan töltjük meg. Hogyan tölti meg Isten az életünket tartalommal, hogyan töltjük mi, meg a magunk életét tartalommal, vagy csak tele vagyunk sajnálkozással, tele vagyunk önmagunkkal, tele vagyunk, és ezt annyiszor sorolom, már szinte fáj, amikor ismétlen. Tudunk-e felszabadultak lenni? Tudunk-e örömmel teljek lenni? Ezeket a dolgokat Isten akkor adja meg nekünk, ha odafordulunk felé, és azt mondjuk, hogy egyes dolgokra nem fogunk csinálni egyes dolgokat, amit pedig Isten kértünk, azokat fogjuk tenni. Így a kérés a 12-es Zsoltártól, a 12-es verstől indul, amikor a sok hiába valóságot a Zsoltárió felfedi az olvasó előtt, és eljut egy következtetéshez, hogy taníts minket úgy számlálni napjainkat, hogy bőrszívvel tudjunk jussunk. A bőrszív, tehát ez a bölcsesség nem a tudományokban rejlik. Ez a bölcsesség nem a könyvek, a matematika, vagy bármi másban rejlik. Abban rejlik, hogy kérünk-e Isten bölcsességével. És ha megismerjük azt, elfogadjuk-e? Mert akkor lelki szemekkel, az isteni bölcsességgel próbáljuk megmérni a dolgokat. Ellenségem van. Ha ember szólalna meg belőlem, akkor akár a fejsze is repülhetne, mondjuk így, vagy harag, vagy áldok. A isteni bölcsesség, isteni tanítás az, amit én kérek, akkor azt helyett valami más viszony kezdődik. Esetleg el tudjuk mondani, hogy te figyelj, ezt most nagyon nem értem. Kezdhetjük újra. Letehetjük és megbeszélhetjük, hogy miért van ez így. Az ige azt tanítja az ellenségekről, hogy ha valaki kényszerít valamire, akkor egy mérföld helyett két mérföldet menjél vele. Vagy a másik erre azt mondja, hogy amennyire rajtatok függ, tegyetek meg minden jót, mindent, hogy a békesség helyreálljon, és ha nem, akkor a lelke rajta. Tehát ha mi megteszünk mindent, a lelkismeri kérdés a számunkra, és nem rendeződik a helyzet, akkor mi lenyugodhatunk, és azt mondjuk, hogy én, de mindent megtettem. A bőrszív igazából, ha azt mondjuk, hogy Istentől kérünk bőrszívet, akkor annak a következménye a bőrs lépések. Megfelelő a helyes lépések, nem a úgynevezett nagyon-nagyon bőrs dolog, de a mindennapi lépések, mindennapi cselekedeteink abból fakadnak, hogy mi azzal konzultálunk, azzal beszéljük meg a dolgainkat, akivel kell, és utána az szerint élünk. Ma, amikor a világban egyre inkább divat a két diplomás, három diplomás, sőt én már találkoztam négy diplomás egyetemi végzettségű emberrel, azt lehet látni, hogy nagyfejű és üres szívű emberek irányítják a világ sok részét. Hogy tudományban kimagaskolnak, valóban minden elismerésünk, de empátiában, együttérzésben, szeretetben, összefogásban, szolidaritásban és abban, amire igazán szüksége van az embernek, abban nem a legelsők. És amikor Jézus beszél a farizeusokhoz, a korabeli emberekhez, akkor sehol nem azt mondja, hogy első helyen tudomány. Hanem első helyen, még a gazdag ifjúhoz is azt mondja, az Isten szeretete, az Isten imádata, az Isten szolgálata van, és minden dolog, ne lajta hagyom, másodlagos. Amikor a tudóssal beszél, aki tudja, hogy mit ír Isten igéje, szeresd az Urat, a te Istened, teljes szívedből, teljes lelkedből, teljes elmédből, akkor azt mondta, hogy menj, és ezeket cselekedd. Az isteni bölcsesség valahol itt van, és ez a bős szív, az a jó, hogyha ez a bős szív irányít bennünket. Ahhoz meg kell ismerni a szívnek a formálóját, a bölcsességnek a kezdetét, ahogy mondja a jelenések könyvét, az alfát és az omegát, én vagyok a kezdet és a vég, mondja Isten. És ha ezeket a dolgokat megismerjük, akkortól kezdve alakulhat az életünk. Hogyan is alakulhat? Ez a Zsoltár szerint azt írja. Jó reggel, elégíts meg minket a te kegyelmeddel, hogy örvendezzünk és vigadjunk minden mi időnkben. Tehát, hogy a reggel, a napunk induljon úgy, hogy Isten felé fordulunk. És ha nem is olvasunk minden reggel 3 órát Bibliát, de legalább kérjük tőle azt, hogy tudjuk vinni azt a lelkületet, amit ő képviselt, amit ő tanít, elégítsen minket a kegyelemmel, és ne azt mondjuk, hogy az fog bennünket megelégíteni, a sikeres, a sikertelen. Ez az örökkévalóság szempontjából nem lényeges. Még a sikertelenség is taníthat bennünket valamire. Az egyik püspöktől olvastam, aztán kiderült, hogy ez egy régebbi mondás, azt írja, hogy ha 100 jó dolgot megpróbálsz, és egy dolog sikerül, légy hálás érte. Isten vezetett. Sok ember nem 100, hanem egy jó dolgot se próbálkozik. Soha. És elégedetlen. Az, aki pedig 100-szor is azt keresi, hogy mi az, amit tehetne másokkal, az elégedett lesz, ha csak egy fog sikerülni, mert ő az ő lelkiismerete maximálisan tiszta. Mert aki 100 jó dologra összpontosít, az hány gonosz dologra összpontosít? Hát igen kevés helyen marad neki. Az emberek egy jó része másképp csinálja, másképpen gondolkodik, és másképpen viszonyul mindenhez. Vidámíts meg minket a mi nyomorúságunk napjaihoz képest, az esztendőkhöz képest, amelyekben gondot láttuk. Nem szükséges nekünk a gonoszt látván azonosulni vele. Ha más is tönkre teszi az életét, hogy mi is tegyük tönkre az életünket. Ez megnyilvánul olyan helyen, ahol vegyes a társaság. Én nem fogom követni azt, amit a többi csinál, ha én nem érzem jól attól magamat. És ez a maximálisan követendő dolog mindenki részéről. Isten az, aki jó lelkületet tud táplálni, önteni belénk, azt mondja a testről, hogy nem tudtátok, hogy az nem más, mint a Szentlélek temploma. A 23. Zsoltárban pedig azt írja, hogy csordultig van poharam. Azokkal a dolgokkal, ami Istentől jön. És a mi életünk úgy lehet csordultig, ha először üressé tesszük a gonoszságoktól, a kétértelmű dolgoktól magunkat, és Isten az, aki lassan adja tartalmat belé. És sokszor szoktuk mondani, hogy ez a pessimista és az optimista közötti különbség, aki lát egy fél pohár vizet, vagy egy pohár fél félig vízzel, hogy megkérdezik, hogy mennyi ebben a víz. Egyik azt mondja, hogy hát csak félig van. Másik pedig azt mondja, már félig van. És nem mindegy, hogy mi mit mondjuk, hogy hát csak ennyi vagyok, hanem azt mondjuk, hogy már ennyi vagyok. És tudunk változni. És Isten az, aki ösztönözhet bennünket, aki formálhat bennünket, ha mi azt mondjuk, azt imádkozzuk, taníts minket úgy számlálni napjainkat, hogy bölcs szívhez jussunk. Mert aki keresi ezeket az igazságokat, aki keresi ezeket az igazságokat, az meg is találja ezeket az igazságokat, és aki megtalálja, és elkezdi megvalósítani annak a gondolatmenete, más fordulatot vesz, annak a cselekedetei más fordulatot vesznek. Lehet, hogy valaha azt gondoltuk, hogy mi megmutatjuk, hogy mi vagyunk a legvadabbak, a legkeményebbek, a legszívósabbak, és hát ennél gyakran megtörténik, és csődöt mondott a próbálkozások. Mert rossz irányba mentünk. Isten meg tudja mondani, hogy hogy tudunk lenni. Meg tudja tanítani, hogy hogy tudunk lenni a legbékésebbek, a legjobban, hogy tudunk jutni a bölcs szívhez. És hogy tudjuk megvalósítani azokat a dolgokat, amit ő akar. Pontosan a Galácia levélhez írt levélben van leírva az ötödik része, hogy mik lehetnek az életünkben ezek a test cselekedetei. Ezután nem kell rohanni, ez utoléri minden embert, aki bűnös, ezek közül a néhány, így írja 5.19-ben házasságtól és paráznaság, tisztátalanság, bujálkodás, báványimádás, varázslás, ellenségeskedések, versengések, gyűlölködések, harag, patvarkodás, visszavonás, pártütés, irigység, gyilkosság, részegség, dobzódás, és ezekhez hasonlók. Az ember a bűnben születve ezeket a dolgokat megéli, meglátja. De ha Istenhez fordul és bőrs szívet kér, akkor ezeket félreteszi és azt mondja, hogy nem szükséges nekem ez, nem kell ez. Ez kár és szemét, és ez ront engem sokféleképpen. És Istentől kéri azt, hogy hogyan tudjon élni, és Istentől megtanulja, ha akarja, ha elmondja mindent, hogy taníts minket bölcs szívhez jutni, és ha megtanult Isten minket, akkor ezt meg is valósítja. Erre azt mondja, ugyanez az igei résznek a folytatása, a lélek meggyümölcse, keressük magunkban. Szeretet, öröm, békesség, béketűrés, szívesség, jóság, hűség, szelítség, mérsékletesség. És erre azt mondja az ige, ott azon a helyen, hogy az ilyenek ellen nincsen törvény. És a lélek szerint élünk, lélek szerint is járjunk. Tehát a bölcs szív Isten tanításának a megismerését jelenti, és annak a megismerésnek a valóra váltását. Elmúlik az esztendő, és nem azt mondjuk, hogy hát, megint buktam, megint keserű voltam, megint gonosz voltam, megint ez a hiába való esztendő, hanem azt mondtam, hogy 100 dolgot megpróbáltam. És ott, és ott, és ott áldás tért vissza az életemre. Mert igazából nem az ember az, aki adja az áldást, aki másnak áldást, hanem Isten, amikor elkezd bennünket formálni, még a világ kezdete előtt ismertelek, mondja Zsoltán. Könyörgés következő része, láttassék meg a te műved a te szolgáidon, és a te dicsőséged azoknak fiaid. Ez egy nagyon fontos rész, ezt még politikusok is felhasználják ezt az igei szakaszt. Azt mondják, volt egy tavalyi évben egy, egy konfliktus politikusok között, és ők mondták, hogy nem elég tisztességesnek látszani, annak lenni is kell. Mert vannak, akik a jogi formákon kibújnak a felelősség alól, és azt mondják, nem bizonyítható rá. Nem azt mondják, hogy nem csináltam, hanem hogy nem bizonyítható rá. És ezt, ezt ismerjük és érzékeljük a különbséget, hogy lehet, hogy megtette, lehet, hogy nem tette, nem mondják nyilvánvalóvá. Láttassék a terművel a te szolgáidon. Tehát akik mernek emelfővel járni, egyenesen szembenézni a dolgokkal, és vállalni a cselekedeteiknek a következményét. És legyen az Úrnak, a mi Istenünknek jó kedve mi rajtunk, és a mi kezünknek munkáját tedd állandóvá népünk. Ez a könyörgésnek a vége, a befejezése. Értelmezzük úgy, az Isten jó kedve rajtunk akkor tud lenni, ha az ő munkáját végezzük. Hogy mondja maga Jézus, hogy aki az eke szarvára tette a kezét, mit mond az igen? Aki ismeri. Ne tekingessen hátra, kétszer. Elvállalta, hogy ott van, és végzi a munkáját, ezt ne tekingessen hátra, hogy ha most is a bandámban lennék. Hanyadik bankot rabolhatnánk már ki. Vagy milyen jót ihatnánk most? Külön dolgokat készít Isten elő nekünk, mint amit el tudjuk képzelni. Ez is megvan ilyen. És más lelki állapotot. Más nyugalmat, más szemléletet, mint amit világban kaphatunk. Az Istennek jókedve ott van rajtunk, amikor érezzük, hogy a mi áldozatunk, amit illatnak vagy kenetnek, mond az ige régi és kifejezésekkel, a mi áldozatunk ott van Isten előtt, és az ő áldás pedig visszaszáll ránk, hogy igen, mi képesek voltunk oda tenni dolgokat, lemondtunk a dolgokra, ő pedig válaszolt áldással. Aki ezt nem érzékeli, az lehet, hogy nem őszinte, tiszta szívvel teszi ezeket a dolgokat. Mert aki ezt érzékeli, az azért van, mert képes volt felégetni maga mögött a hidakat, azért, hogy egyértelmű legyen, kit követ és merre halad. Isten megúv, megőriz sok dologtól, innentől nem, próbák és nehézségek vannak, és betegségek, és válságok vannak mindenkinél, de aki vele indul, és vele jár, az mindenkor tudja, érzékel Istenek kinyújt a kezét, ahogy mondtam, ábrázolva a Szixtusi kápolnába, ami mindig elérhető, és mindig megfogható. Csak ez nem pótkerék, pótmegoldás, csak akkor nyúlunk Isten után, amikor szükség van, utána pedig elfelejtjük, sokan vannak ilyenek is, ez az egyik meghatározás szerint ez a Jaj Isten hit. Jaj Istenem, most segíts, és addig jó Isten tűnik úgy, amíg nagy a baj. Az igazi hit, az igazi belejárás az, aki mindenkor kéri az ő jelenlétét. És a befejezéssel, mi kezünknek munkáját tett állandóvá nékünk, ez a megelégedést jelentő rész, amikor mi kitartók vagyunk, Isten pedig megáldja a dolgainkat. Hetekre, hónapokra ezeket nem tudjuk lebontani, de évek vagy hosszabb idő után tudjuk látni, hogy visszajön abból a dologból valami, amit mi befektettünk. Ez a mennyei bank, mondják egyesek modernül, ami befektetéseink megtérülnek, amikor látjuk azt, hogy volt értelme, amit tennünk. Ez az ember egy alapvető ösztöncselekedete, hogy tesz valamit és várja, hogy legyen annak nyomában valami. Ez nem mindig valósul meg. maga az apostolnak is, magának az apostolnak is mondja azt, hogy te ezt nem fogod meglátni még az életedben, de vagy akár Mózesnek is azt mondja, hogy nem fogod meglátni azt, hogy bemegy a te néped az ő nyugalmába, vagy az ígéret földjére, de később ezt látható, ez látható lett, tehát Mózes Jézussal találkozik és ismeri a történet folytatását. Éli összegzés, talán ez a vers, amivel kezdtük, taníts minket úgy számlálni napjainkat, hogy bőrs, széphez jussunk. Ez a hely, Isten közelsége az ő igéjén és az ő lelkén keresztül elsősorban arra szolgál, hogy megtanuljuk Istennek üzenetét, amit nem mindig a szavakon vagy az íráson keresztül közvetít, hanem a lelkén keresztül közvetít, és ami nyitottak vagyunk lelkileg, elfogadjuk azt, amit ő üzen. És tanulunk. Megtanulunk, a tanulásnak a legjobb módja a gyakorlás. Újra és újra megpróbáljuk, akár százszor, hogy egyszer sikerüljön, és ez tesz bennünket olyanná, ami ennél kell, ezzel tudunk változni. És azért is mondtam, most is mondom, mai keresztényeknek azt mondja az ige, ez a tanítója mai keresztényeknek, mert nem tovább és tovább és tovább képzésé van szüksége, hanem arra, hogy a hallottakat valósítsák meg. Elég csak, hogyha elolvassuk az 1 Korintus 13-at, a szeretet himnuszát, és akkor azon gyakorlunk egy keveset. Tudja valaki helyből esetleg? Pedig nagyon tanulságos. Csak az elejét olvasom fel. És ez szól mindenkinek, ott hátul is, és itt elől is. Ha embereknek, vagy angyaloknak nyelvén szólok is, szeretet pedig nincs én bennem, olyanná lettem, mint az engő, ez vagy tengő, cimbala. És a jövendőt tudok is mondani, és minden titkot, és minden tudományt is ismerek, de ha egész hitem van, és úgy annyira, hogy helyeket mozdíthatok ki helyekről, szeretet pedig nincsen én bennem, semmi vagyok. És a vagyonomat mind felétetem is, és a testemet tűzre adom is, szeretet pedig nincs én bennem, semmi hasznom abból. A szeretet hosszú, tűrő, kegyes, a szeretet nem irigykedik, a szeretet nem kérkedik, nem fogalkodik fel. Nem cselekszik égtelenül, nem keresi a maga hasznát, nem kerjed haragra, nem rója fel a gonoszt. Nem örül a hamisságnak, de együtt örül az igazsággal. Mindent elfedez, mindent hiszen, mindent remél, mindent eltűr. A szeretet soha el nem fog. Elég egy élet, hogy ezt betöltsük. De talán még annyi sem. Szükséges legalábbis. Megtanuljuk ennek az üzenetnek a spirituszát, ami de azt mondjuk, hogy egy élet gyakorlatban milyen jó, hogy valami is megvalósul belőle. Adja Isten, hogy bőrszékhez jussunk.